Reggeli Gyors. A Klubrádió reggeli információs műsora. Reggeli személy.
Magyari Péter, a Válasz Online újságírója a vendégünk. Köszönjük szépen, hogy eljöttél.
Jó reggelt kívánok.
Van belpolitika?
Persze, és forrong, és bugyog, és izgalmas.
De egyébként te számítottál arra, hogy lesz ilyen? Mert az az igazság, hogy én már nem, és szerintem nagyon sokan voltunk ilyen apátiában, akik azt gondoltuk, hogy majd lesz egy valami kampány, addig el leszünk azzal, hogy milyen választások vannak a körülöttünk lévő országokban, és még amikor a kegyelmi ügy elindult, hát ugye annak pont az volt a lényege, hogy ők se hitték el. Ez a Direkt 36 cikkéből ki is derült, hogy ők se hitték el, hogy ebből bármi lesz. Tehát itt számítottál arra, hogy most egyszer csak így ügyek lesznek, és egyszer csak felfigyelünk rá, és foglalkozunk ezekkel az ügyekkel?
Nem lehetett arra számítani, hogy pontosan mi történik. Arra, hogy egy kampány bármikor vehet izgalmas fordulatot, arra valamennyire lehetett számítani. Nem lehetett leírni, hogy ez lesz minden idők legunalmasabb választási küzdelme, de valóban elég sokáig úgy tűnt, hogy az lesz a kérdés, hogy akkor Debrecenben hány ellenzéki polgármester jelölt lesz, és cserébe hogyan kell felosztani az egyéni helyeket, illetve lesz-e előválasztás a 20-akárhányadik kerületben. Hát úgy tűnt, hogy ezen fogunk izgulni, ehhez képest sokkal jobb dolgokon izgulhatunk.
A Magyar Péter jelenségre neked mi a magyarázatod, a hype-ra arra, hogy itt most már azért látványosan nagyon sokan, még nem tudjuk mennyien, meg milyen településekről, meg milyen szavazók, de lelkesednek, vagy ott vannak, vagy akarnak valamit.
Példátlan elképesztő érdeklődést váltott ki az ő színre lépése. Ennek egyik oka az, hogy olyan még nem történt, hogy valaki a NER akárhányad vonalából, de hát a volt felesége révén mindenképpen tűz közelből ennyire élesen megtámadja a Fidesz rezsimet. Ez önmagában meglepő volt, és joggal váltott ki óriási érdeklődést. Számított az, hogy Magyar Péter egy nagyon médiaképes figura, úgy tud beszélni, úgy tud tömeghez szólni, úgy tud kérdésekre válaszolni, mint egyébként a profi évtizedek óta első vonalban lévő magyar politikai osztályból nagyon kevesen. Tehát mondjuk Lázár János, Orbán Viktor, talán csak őket, kettőket tudom felsorolni az utóbbi időben, akik ezt ennyire professzionálisan és valamennyire szórakoztatóan tudták csinálni. És nagyon számított az is, hogy a 2022-es parlamenti választás óta a nem fideszes közönség elfordult a ellenzék hagyományos pártjaitól. Ez már látszódott a Kutyapárt népszerűségének emelkedésében, ez látszódott a Mi Hazánk népszerűségének emelkedésében, látszódott a bizonytalanok számának növekedésében, az, hogy nem váltott ki érdeklődést igazából ebből a közegből az ellenzéki belháborúk ilyen-olyan fordulói, és nagyon sokan akarták, hogy legyen egy olyan jel, egy olyan hangulat, amiben el lehet kezdeni megint bízni valamiben.
Pont erről szól a Medián kutatása is, amiről beszéltünk itt korábban Han Endrével, a ügyvezető igazgatóval, hogy az ő felmérésükből az jön ki, hogy nem csak kiábrándultak, hanem egyenesen kollaborációval vádolják az ellenzék a mainstream ellenzéket. Legalábbis nagyon sokan gondolják úgy, és pont ugyanannyi ellenzéki, mint amennyi fideszes. Ez egyébként az, hogy van egy kiábrándultság, elfordulás, azt nyilván mi is újságíróként nap mint nap megtapasztaljuk, de az, hogy egyenesen kollaborációval vádolják őket, azért ez új, nem? Vagy téged ez se lepett meg igazából?
Annyira szerintem nem új, erről már nagyon régóta vannak cikkek, vannak találgatások, nyilatkozatok. Van egy csomó pletyka, ami kering. Ráadásul az ellenzéki szereplők, azért ha belegondolunk, ezzel egymást vádolják nagyon sok éve. Tehát az, valamikor csak azt mondják, hogy ha XY nem csinál valamit, vagy csinál valamit, az csak azért csinálhatja, mert ez a Fidesz érdeke. Már ez önmagában valójában egy kollaborációs vád. Tehát ők egymást is rendszeresen ezzel vádolják, de elég csak a előválasztás idején elhangzottakra visszatekinteni, amikor az egyik fél azt mondja, hogy azzal, hogy Gyurcsány Ferenc egyáltalán létezik, azzal a Fidesz szekerét tolja, volt egy ilyen markáns ellenzéki vélemény, mint egyébként viccesen egyszer nekem egy fideszes politikus meg is erősített, amikor azt mondta, hogy amíg Gyurcsány van, addig Orbán nem aggódik. Ezt címbe is tettem egyszer egy cikk sorozatomban. Miközben ugye a DK-s oda azt mondja, hogy aki őket támadja, az a legerősebb ellenzéki erőt támadja, tehát a Fidesz érdekében lép fel. Hát önmagában már konkrét bizonyítékok, vagy olyan típusú kollaboráció nélkül is, hogy lefizettek volna valakit, ez elhangzott, és hát közben pedig vannak lefizetős, meg együttműködős vádak is, erről is jelennek meg anyagok, még ha nem is olyan erős bizonyítékokkal, ami ezt teljesen egyértelművé tudja tenni.
Sok felé mehetnénk tovább, de most, ha már mondtad ezt a Gyurcsány van, addig Orbán nem aggódik fideszes gondolatot, hogy mennyire szaladunk előre, hogyha azt feltételezzük, hogy most valami olyasmi történik, hogy az ellenzéki, meg a bizonytalan választó közönség, meg még talán a fideszesek egy része is, most azért ennyire előre szaladni tényleg nem akarok, egyszerűen megunták azt a színdarabot, amit itt most már egy évtizede látnak, magyarán, hogy azt a előrelátható verziót, hogy akkor 24-ben az ellenzék egy relatív elfogadható eredményt elér, lesznek polgármesterei, 25-ben összefog, 26-ban kikap kétharmaddal, hogy ez már úgy sokat szorra már nem kell. És akkor szinte mindegy is, hogy mi van helyette. Szerencsétlenkedő kutyapárt, vagy egy 13 perce még fideszes politikus.
Biztos van egy ilyen érzés, és van egy ilyen érzés, hogy azok a szereplők, akik az első vonalában vannak az ellenzéknek, azok egyrészt unalmassá váltak, másrészt hiteltelenné váltak. Már mindent megpróbáltak. Megpróbáltak külön indulni, megpróbáltak együtt indulni, és egyre rosszabb eredményeket érnek el. Másfelől viszont ezen a problémán nem tud túllépni a magyar politika addig, amíg nem alakul ki egy kétpártrendszeri struktúra. 2011-ben elfogadott és a legutóbbi választás előtt még ebbe az irányba módosított választási törvény egy olyan logikát kényszerít az országra, ahol két versengő párt között tud eldőlni a végeredmény. Amíg több osztatú a politika, addig nem lehet érdemi versenyről beszélni, és ezt leginkább a 2014-es választás eredménye mutatja a legjobban, amikor a 2006-os önkormányzati választás óta a legrosszabbul szerepelt a Fidesz, és a legjobban a különböző ellenzéki erők. Akkor ugyanúgy 45%-ot kapott a Fidesz lista, mint a Jobbik és az akkor közösen induló baloldal listája együttvéve. Tehát nagyjából megvolt, és plusz még bejutott az LMP szintén az ellenzéki oldalról. Tulajdonképpen valamivel több szavazat ment az ellenzékre, mint a Fideszre, és a Fidesznek lett kétharmada. És ez azért van, mert az egyéni választókerületekben akkora többséget lehet szerezni, minimális előnnyel is, ami felborítja, vagy ami nagyon erősen meghatározza a végeredményt. Most ehhez képest az, hogy az ellenzékben mekkora a Jobbik, mekkora a DK, vagy mekkora lesz Magyar Péter aránya, az egészen addig mindegy, amíg ez az ellenzék nem egy darab formáció lesz.
Hát akkor beszéljünk arról, hogy egy darab formáció, mondjuk kezdjük azzal, hogy Magyar Péter berobbant, látjuk, erről beszélünk mindenféle okokból, nyilvánvalóan ez, amit te is elmondtál, hogy ő ennyire tűz közelben van, ilyen típusú hangfelvételeket tud felmutatni, az felülírja azt, hogy bár valóban nagyon jól beszél, jó retorikai képességekkel, de nagy újdonságot nem tud ígérni mondjuk egy március 15-i tüntetésen, de tényleg nagyon jól beszélt, azt el kell írni. Meddig lehet ez szerinted, ez most megint előre szaladunk, ebből megélni ilyen intenzitással, hogy ennyire a középpontban van, meddig tud ő kitartani?
Hát tőle is függ, vagy hát elsősorban tőle függ, szerintem sokáig. Tehát most ugye elindult egy kampányszezon, ez június második vasárnapján fog tetőzni a választással, utána kell következni egy nyugodtabb periódusnak, talán. Tehát azt nem gondolnám, hogy 2026-ig ezt az intenzitást fel lehet tartani, de egy józanul gondolkodó politikai tervezőnek nem is lehet ez a célja, hanem ezek hullámok, amiket el kell kapni, és utána háttérmunkát, apró munkát kell végezni, hogy erre ő képes lehet-e, és lesz-e olyan stábja, lesz-e olyan anyagi háttere, illetve nem derülnek-e ki még róla olyan dolgok, amik kiábrándítanak tömegeket. Ezt természetesen nem lehet előre megjósolni, de egy ilyen indulás után ebben benne van bőven több év építkezés lehetősége.
Még lovagolnék egy kicsit ezen a legyen két nagy tömb kérdésen, mert hogy mintha ez azért nem alakulhatott volna ki az elmúlt évtizedben, mert hogy egész egyszerűen van egy Orbáni oldal és egy szavazótábor, ami nagyjából ugyanazt gondolja a másik oldalról, és van szemben egy másik szavazótábor, ami meg nagyon nem ugyanazt gondolja. A mostani kiugrások, LMP, Jobbik, Mi Hazánk, stb. Is világosá teszik, hogy itt a rendszer értelmezésében még mindig nincsen egy platform, és itt az a kérdés például, hogy az a fajta Magyar Péteri üzenet, ami egy ilyen nem radikális oldalra aktivizál, tehát ugye konkrétan ő ilyen Fidesszel való, Orbán Viktor nélküli Fidesszel való együttműködésről beszélt, amiről mondjuk a DK, MSZP szintjén nem szoktak. Szóval, hogy lehet-e ez válasz arra a kérdésre, hogy igen, nem radikális oldalról lehet leszedni esetleg az Orbán rendszert?
Hát ez, igen, ezt a kísérletet látjuk. Azt gondolom egyébként, hogy alapvetően a mostani kormányt utáló közönségnek majdnem mindegy az ideológiai alap. Nekik erőt kell, kompetenciát akarnak látni, határozottságot és lelkesítést. És mindig, hogyha bejön egy új szereplő, és azt mondja, hogy én nem kezdek bele az alkudozásba a többiekkel, akkor ez egy előny. Mert nagyon sok energia megy el arra, hogy az ellenzék az összefogás, együttműködés érdekében rettenetes és kívülállók számára értelmezhetetlen és elviselhetetlen vitákba menjenek bele. A csapdahelyzet ott van, hogy az szokott kiderülni, hogy senki nem tud domináns lenni ezen az oldalon, tehát akkor mégiscsak egyezkedni kell, és akkor ugyanott vagyunk, ahonnan elindultunk. Ugye ezt láttuk, amikor 2018-ban a Jobbik nem egyezkedett, megpróbált egyedül domináns lenni, elég jó eredményt ért el relatívan, 20% fölött itt, de hát bőven kevés ahhoz, hogy ő legyen a váltópárt státuszba emelkedő erő, és akkor erre jött az 22-ből, jó, akkor mégis muszáj együttműködünk mindannyian, amiből pedig egy olyan lehetetlen politikai helyzet jött, hogy ez az ajánlat kevesebb embert érdekelt, mint 18-ban a széttartó ajánlat. Tehát ez az ördögi kör az, ami egyébként Magyar Péter mozgalmát is veszélyeztetheti 2026-ig, mert ott is eljött az a pillanat, hogy a felmérések szerint nem 45%-on áll, hanem 16-on, 12-ön, 24-en, teljesen mindegy. És azt se lehet várni, hogy egy teljes politikai oldal tizenakárhány év küzdelem után önként levonuljon a színpadról, és ráadásul, amit mondtál, az is teljesen érvényes, hogy ez egy vágyaik szerint, világnézetük szerint ideológiailag is széttartó közönség, aminek egyetem biztos, hogy egy ilyen generál szósz, moderált ajánlat, amivel most a Magyar Péter próbálkozik, ez hosszú távon fenntartható lesz. Mindig lesz valami, amiben valaki majd bele tud kötni, ha akar. Szóval ez egy nagyon nehéz kérdés, és én nem látom azt, hogy ez az egy domináns oldal létre tud jönni belátható időn belül, de hát mindig olyan dolgok történnek a politikában, amit nem látunk előre, nem várunk előre, ettől ilyen izgalmas az egész.
Mondtad, hogy azon is múlik, hogy kiderül-e valami, ami kiábrándítja a tömegeket Magyar Péterből. Hát egyelőre az látszik, hogy van egy nagyon jól felépített Magyar Péter, akiben megvan az a bizonyos erő és határozottság, amit mondtál, és abban a másodpercben, ahogy kilépett ebből a neres közegből, és egy ellenzéki politikai erővé vált, ő abban a pillanatban megindult ellen a karaktergyilkosság, de hogy nem úgy tűnik, hogy ez bármi erést is ütne ezen a népszerűségen, vagy ezen, amit ő felépített, kiderülhet olyan, ami kiábrándító lehet mégis? Vagy hogy évek múlva, akár amikor már nincs ez a nimbusza akkor, vagy nem tudom, most nehezen tudom elképzelni, csak azért mondom.
Egyrészt mindig tud ő is hibázni. Emlékezünk vissza, hogy amikor például propaganda munkásnak minősítette a HVG egyik újságíróját, akkor a sajtó viszonylag egységesen szembefordult vele, és ki is provokált belőle egy bocsánatkérést. És ez még csak nem is volt egyszerűen egy akkora hiba, ami igazán fel kellene, hogy borítsa az ő létezését. Ennél sokkal jobbat is viszonylag könnyű hibázni. És azt is látjuk, hogy nagyon gyorsan például a sajtó támogatását, vagy érdeklődését, vagy megítélését el tudja veszíteni. A másik ennél is fontosabb, hogy azért én nem felejteném el Varga Judit tegnap esti nagy interjúját. Tehát lehet politikai érzékenység szerint megítélni, hogy ez most erős volt-e, vagy nem, fontos volt-e, vagy nem. De én ezt nem gondolom egy fantázia terméknek egyáltalán. Tehát itt ez más kérdés, hogy milyen célzattal, hogyan, miket kérdezett a riporter, szóba került-e a közéleti kérdés, ami nyilván fontos és izgalmas ebben az egész helyzetben. De hát itt azért elég súlyos dolgok hangzottak el azzal kapcsolatban, hogy Magyar Péter milyen személyiség. És ez a hitelességét, a belévetett bizalmat kikezdheti, és ezzel kapcsolatban jöhetnek még ki további bizonyítékok és részletek arról az oldalról is. Tehát itt az is kérdés, hogy Magyar Péter, aki egy ismeretlenként berobbant ebbe az ellenzéki tudatba, az meddig tud ilyen fehér lapként világítani a tüntetők tömege előtt, és mikor kerül erre annyi kosz erre a fehér lapra, hogy az emberek már nem azt akarják, hogy ő vegye át az ellenzék irányítását, pláne azt, hogy az ország irányítását.
Pont ezen gondolkodtam, hogy itt már 30 plusz éve politikában lévő emberekről nem tudunk annyit, mint erről az egy hónapja ismert politikusról, hogy ő milyen otthon, meg milyen ember lehet, és ennek egy részét ráadásul tőle tudjuk, tehát a hangfelvétel, amit otthon a feleségéről, és lehet, hogy még egy barátjáról is készít, az önmagában elmond valamit, és itt tényleg az a kérdés, hogy meddig tud valaki úgy politikai szereplőként működni, hogy a magánélete, a személyisége az ilyen szinten ismert, vagy ismert lehet a számunkra, függetlenül is attól, hogy ki mit hiszel Varga Juditnak, de hát mégiscsak a volt felesége állít róla dolgokat, és hát ugye a Trump tudja ezt csinálni, hogy róla aztán tényleg szinte mindent tudni, és a rajongóit, szavazóit nem különösebben érdekli, hogy nem tudom, hogy beszél a nőkről, vagy mit hazudott tegnap, de nem tudom, hogy ez Magyarországon a magyar közönség számára meddig lesz befogadható. Ki akarok elmenni harmadszor is valakinek a tüntetésére, akiről ilyesmiket hallok.
Tényleg nehéz kérdés, és az is nehéz kérdés, hogy itt mekkora közönségről van szó, és itt megint a Trump példája az ugye mutatja, hogy mennyiben más egy kétpártrendszer, mint egy sokosztatú rendszer. Tehát, hogyha Trumpon kívül elindult volna egy úgymond mérsékelt republikánus is azon a választáson, egy ilyen John McCain-szerű figura mondjuk, vagy a mostani Nikki Haley-szerű figura is, akkor ők már pont elvennének egymástól annyit, hogy nevetve a demokraták probléma nélkül minden választást egymás után megnyerjenek. És az ilyen megosztó személyiségek, azok nyilván tudják radikalizálni a saját tábort, de hogyha van-e a saját oldalukon még egy alternatíva, akkor az már szétveri az egész koncepciót. És közben ugye az az érdekes, hogy most arról beszélünk, hogy Magyar Péter mennyire megosztó lehet. Neki pont az a célja, hogy ne legyen az. Tehát ő erre, ahogy beszéltük az előbb is, ebbe a mérsékelt középirányba próbálta meg eddig építeni magát. És nyilván a ellene küzdő sajtó az azt akarja bebizonyítani, hogy nem lehet egy nemzeti kompromisszumként rátekinteni, mert egy állat.
Én kicsit tovább gondolnám az előző kérdést, miközben én sem vonom kétségbe, hogy igazat mond Varga Judit, csak azon gondolkodtam, hogy nyilván itt van egy olyan vetülete is, amiről már beszéltünk itt korábban Jánossal, hogy azért ő maga is bagatelizálja ezt az ügyet azzal, amire reagált, tehát hogy Polt Péterre nem az a válasz, hogy de engem bántottak, meg zsaroltak, és azért mondtam, hogy Polt Péter az egész közeg, ahogy 3 perccel a hangfelvét után kijött egy hangfelvétel kikerülés után kijött egy poszt, ami látszólag előre meg lett írva, és nagyon szépen össze volt szedve. De most nem is ez a kérdés, hanem az, hogy hát pont a Fidesz szocializálta arra a híveit, meg a szavazóit, meg általában nyilvánvalóan a társadalmat, hogy ezek az erkölcsi normák nem számítanak, hogy itt vakkomondorok is lehetnek, hogy itt az, hogy lehallgatjuk egymást, igen, adatokat gyűjtünk egymásról, hogy aztán felhasználjuk a másik ellen. Tehát ez az egész rendszerben benne van. Tehát, hogy az a kérdésem, hogy mindezt tudva, hogy van-e ilyen elvárás egyáltalán társadalom részéről, hogy ő legyen egy tiszta ember, ahogy te mondtad, hogy legyen egy jó ember, vagy hát mi ebben szocializálódtunk, mindenki így működik, ezek lehallgatják egymást, ezek így bánnak egymással, és akkor mi meg nem szerint szavazunk.
Igen, mindenképpen hitkérdéssé vált a viszony kialakítása a politikusokhoz, és nem nagyon tudja azt láthatóan a politika iránt érdeklődő közönség megcsinálni, hogy például szét tudja választani azt, hogy mi van a hangfelvételen, amit bemutatott Magyar Péter, és az mennyire drámai képet fest a magyar jogállamiság helyzetéről, és hogy egyébként mi az én viszonyom ahhoz, hogy milyen ember lehet Magyar Péter, vagy mennyire tudok egyébként szolidáris lenni Varga Judittal egy nagyon rossz párkapcsolatban, ahol nagyon sok megaláztatásnak kellett a hétköznapokban kitéve lennie. És ezek, és ez egy olyan, mint egy valóságshow, ahol a szereplők által elvégzendő pontozásos feladatok, és egyébként, hogy mit mondanak a tábortűz mellett a megfigyelő kamerák előtt, az így összekeveredik az ő megítélésükbe, és amikor a közönség szavaz MLD-es SMS-ben, akkor ezek így összekeverednek a szereplők megítélésekor. És nyilván erre megy a világpolitika is, tehát egy ilyen magánéletet és showelemeket összekeveredi a politikai kampányt és a szakpolitikai üzeneteket, és ezt már nagyon nehéz szétválasztani, és ez most egészen brutális erővel tört be a magyar nyilvánosságba, és valóban, ahogy mondod, olyan pillanatokba látunk bele egy házasság történetébe, miatt a politikai osztály esetében soha korábban nem élhettünk át, miközben ott vannak ezek a nagyon súlyos jogi és jogállamiságot és korrupciót érintő kérdések, amik így rárakódnak, és tulajdonképpen társutasokká válnak a személyes szappanopera történethez képest. És ez nagyon zavarba ejtő valóban. És itt arról is szó van, hogy amikor a politikai táborok építik a saját kommunikációs narratívájukat, akkor anyagot kell biztosítani a híveknek ahhoz, hogy miről beszéljenek, hogyan érveljenek, amikor a családban, munkahelyen, BKV-n, várakozás közben a sorban szóba jönnek dolgok, hogy hogyan tudsz érvelni a saját igazad mellett. És akkor tudsz érvelni, és akkor tudsz játékban maradni, hogyha ehhez kapsz mankókat. És itt a mankókat sok esetben a magánéleti szál adja meg, mert a mit egyébként Varga Judit a kiszivárgott felvételen elmond, az valójában védhetetlen.
Majd erről még beszélhetünk, de még egy gondolat, mit tudunk a Fideszről, akár a fideszesekről, akár a Fideszről, mint pártról, hogy hogyan állnak ehhez hozzá? Nyilván biztosan nem tudjuk megmondani, hogy Varga Judit teljesen a saját szándékából mente be tegnap a frisbee-be, vagy nem, de az biztos, hogy ő egy nagy kártya lesz most a kormánypropaganda kezében, és mindaz, amit ő elmondott, abból nagyon szép, rövid videókat lehet majd kivágni. Most úgy tűnik, hogy Magyar Péter nagyon sokat kap, amiből azt is gondolhatnánk, hogy veszélyesnek tartják, meg azt is gondolhatnánk, hogy azt akarják, hogy róla legyen szó. Hát nem tudom.
Valószínűleg veszélyesnek tartják, mert nagyon nagy erőbedobással támadják. Az elmúlt napokban nagyon komoly kampányt építettek fel ellene. És az is biztos, hogy a Varga Judit frisbee interjúja az nem csak egy kártya és egy propagandaanyag, hanem pont attól működhet, és pont attól lehet veszélyes Magyar Péterre nézve, hogy az egésznek van egy olyan tragikus banalitása, tehát semmilyen extrém dolog egyenként nem hangzik el, ami szerintem hitelesíti. És ez nyilván lehetőséget ad arra, hogy tehát az lehet hatékonyan támadni, ahol a történetben van valóság mag. Most az a kérdés, hogy egyáltalán lehet-e a magyar politikában érvelni, és egymás ellen bármit felhozni, mert a viszonyulás mindenhez végül is érzelmi és hitbeli alapú lesz, és hát nentől kezdve ez egy vallásháború, amit politikai küzdelemnek nevezünk Magyarországon. És hát egyébként, hogy ilyenné váljon a helyzet, ezért maga a Fidesz is rengeteget tett. Tehát az, hogy mondjuk olyan nemzeti konzultációs kérdőíveket, és ennek nyomán olyan plakátokat rak ki hosszú évek óta, aminek tényleg semmi köze nincs a valósághoz, akkor innentől kezdve, ha egy érvrendszerüknek van valóságmagja, arra is könnyű lesz élből azt mondani, hogy tehát ezek mindig hazudnak. És ugyanígy a Fidesz narratívában bízó emberek számára mindenki az ellenzéki oldalon meg van semmisítve azzal, hogy hazaáruló, idegen érdekeket kiszolgáló, a mi jólétünket tönkretenni akaró ügynök. És innentől kezdve tök mindegy, hogy mit mond, vagy milyen hangfelvételt mutat be, az érvénytelenedik. Úgyhogy nagyon nehéz ebben az országban valódi vitákat nézni, és ezért mondtam azt, hogy minden érv elsősorban a sajátjainknak szól, hogy őket megtámogassuk abban, hogy képviselni tudják azt, hogy ők velünk vannak, és nem a másik meggyőzéséről szólnak.
Akkor nézzük ugyanennek a történetnek a másik oldalát, Magyar Péter támogatói, ők azt látják, hogy Magyar Péter bemutatott nagyon-nagyon súlyos, talán ennyire bizonyító erejű és ennyire közelről jövő és éles bizonyítékokat még senki nem mutatott be arról, hogy hogy is működik ez a rendszer, és a következő pillanatban meg arról beszélünk, hogy ő milyen ember egyébként a házasságában. ez őt az ő hívei szemében meg is erősítheti akár, nem? Hiszen így, amit ők látnak, az az, hogy itt egy terelés történik valójában, és már megint nem arról beszélünk, ami ott volt azon a hangfelvételen.
Lehetséges, persze, hogy lesznek ilyen reakciók is. Az például viszont egy érdekes kérdés, hogy a Varga Judit interjú az mennyiben képes korlátozni a magyar tábor növekedését. Mert az valóban jól látszik, hogy aki már elköteleződött a magyarba vetett remény mellett, az nehezen mozdul ki ebből a pozícióból, ez látszik a like számokon ahhoz, hogy hányan mennek el, és majd különösen látszik április 6-án, hogy akkor hányan mennek el a tüntetésére. De a növekedés lassítása, annak korlátozása, az lehet szerintem reálisan a másik oldalnak, és a másik oldalat nem csak a Fideszt értem, hanem a meglévő ellenzéki pártokat is, akik a legnagyobb vesztesei egyelőre a magyar feltűnésének. Tehát, hogy ők ezt mennyire lesznek képesek kihasználni, tehát akik bizonytalanok abban, hogy most jó ennek a magyar, vagy nem, beálltak arra a pozícióra, hogy várjuk ki a végét, nézzük meg, mi lesz ebből, azokat eltántoríthatja. Tehát a növekedés ütemét lassíthatja, gátolhatja egy ilyen. Hát mondhatnánk azt, hogy ellencsapás, csak nem akarom erre redukálni a Varga interjút, hogy ez csupán egy ellencsapás, hiszen itt a politikai motivációkon túl, amik nyilvánvalóak, tehát ezt nem akarom kétségbe vonni, itt egy ilyen személyes küzdelem is kibontakozik.
Az áruló narratíva feltűnt már a miniszterelnök március 15-i beszédében, meg a tegnapi Varga Judit interjúban is. Mit kezd a Fidesz az árulókkal? És hát csak most itt egy nagyon egyszerű példát mondjunk, a magyar hangos újságírók máig nem mehetnek be a Kormányinfóra, mert ugye hát ők árulók. Ebből a szempontból mire számíthat Magyar Péter?
Az biztos, hogy a Fidesz imidzsében az egy nagyon fontos rész, hogy aki lojális marad, az arról gondoskodunk így vagy úgy. Még akkor is, hogyha kifele elengedjük, vagy a nyilvánosság előtt szakítunk vele. Viszont aki áruló, azt nagyon súlyosan megbüntetjük. Az példát kell statuálni. Talán a 2022-es tusványosi beszédében mondta azt az Orbán, hogy aki jól húzza az igát, az megkapja majd a lehetőséget tőlünk. Aki viszont bóckodni akar, azt annak a cirkuszban kell fellépnie. Mint egy előre jelezve, hogyha valaki kiszól, ugrabugrál, akkor az nem számíthat kegyelemre. És nagyon fontos volt, igen, a március 15-i beszédben, amikor Orbán Viktor tulajdonképpen arról beszélt, hogy figyelmeztette a szülőket és nagyszülőket, hogy állítsák meg a fiatalokat, nehogy véletlenül Magyar Péter közelébe sodródjanak. Nehogy az legyen, hogy fideszes családokban a legfiatalabb generációnak vonzó lesz ez a kiugrási kísérlet, és az ő felelősségükre appellált, ugye azt mondta, hogy nem az a kérdés, hogy mit hagyunk örökül, hanem hogy milyen gyerekeket hagyunk magunk után. Ez volt a beszédének az egyik fő gondolata.
Kapcsolódva mindehhez a Hann Endrével a korábbi beszélgetésünkben, amit már említettem, az is elhangzott, hogy a szokásos törésvonalak, az eddig meglévő, amikről már beszéltünk, törésvonalak mellett most megjelenik az, hogy ki hisz Varga Juditnak, ki hisz Magyar Péternek. Te mennyire látod ezt jelentősnek, ezt a törésvonalat, hiszen erről beszélünk, hogy hitről, meg vallásról van szó, de mennyire lesz ez meghatározó most az elkövetkező időszakban?
Hát biztos, hogy meghatározó marad, mert a embereket a közpolitikánál jobban érdekli az érzelmi, magánéleti szál mi egy teljesen természetes dolog, és ezen keresztül tudják kialakítani a személyes viszonyukat is a szereplőkhöz. Tehát ez szerintem továbbra is fontos marad, továbbra is fogunk kapni mindenféle betekintést ennek a házasságnak a pokoli és rejtett bugyraiba, és én azt gondolnám, hogy a Fidesznek alapvető érdeke, hogy ez a szál legyen az erősebb, míg a Magyar Péternek alapvető érdeke, hogy a közpolitikai szál legyen az erősebb. Meglátjuk, hogy ezeknek a narratíváknak a versenyében mi kerekedik felül és hogyan.
Én nagyon picit még a Fideszről szeretnék beszélni, mert ez egy, hát nem tudom mekkora, de mégiscsak politikai válságnak tűnik, és szerintem nagyon érdekes, hogy most így kicsit, mintha Orbán Viktorra a saját korábbi döntései ráborulnának, tehát pont az a társaság, Gulyás Gergely, Varga Judit, Novák Katalin, akiket ő már mindenféle közös korábbi ellenzékben meg rendszerváltás előtti küzdelmet figyelmen kívül hagyva behozotta a pályára, leváltva egyébként a régi motorosok egy részét, és hát most úgy tűnik, hogy ezek a szereplők nem feleltek meg az elvárásoknak, és most, ha azon kezdünk el gondolkodni, hogyha, és nem tudjuk persze, hogy sor kerül-e miniszter cserékre a következő időszakban, akkor azért nem biztos, hogy Orbán Viktor olyan túl sok névhez tud nyúlni, ahogy egyébként a köztársaság elnök jelölésnél sem nagyon tudott hova nyúlni. Tehát, hogy látsz egy ilyen típusú problémát itt, és hogy ráéghet-e ez esetleg a miniszterelnökre, hogy hát itt a ő általa kiválasztott emberek kellett a probléma. Ezek beszélnek össze-vissza otthon hangfelvételeken.
Azt nem gondolnám, hogy a miniszterelnök pozícióját a Fideszen belül ez megrendíteni, és azt mondanák neki, hogy rosszul választottál, hülye vagy. Azt látom, és arról írtam is korábban, hogy van utánpótlás probléma a Fideszben, és ennek az egyik fő oka az, hogy nagyon kevés olyan ember van, aki kifejezetten pártpolitikai karriert építve tud előrelépni, és akiket elő tudnak szedni az első vonalba. Ugye a 2022-ben megalakított kormányba egyetlen egy ilyen szereplő lépett be, 2023-ban Tuzson Bence, aki éppen Varga Juditot váltotta. Tehát egyébként az összes többi új arc, aki bejött, az nem pártvonalon építette fel a karriert. Nyilván a közösséghez tartozik ilyen vagy olyan módon, de akkor is ők úgymond külsős szakemberek. És ez probléma, ez látszik az, hogy a Fidesz mint párt, vagy mint politikai közösség nem feltétlenül vonzó az agilis fiatalok számára, hogy itt lehet befutni jó karriert. És az elmúlt időszak fejleményei akár tovább ijeszthetik el őket. És ebben benne lehet az is, hogy azt látják, hogy egyébként nehéz feljutni, mert nagyon erősen zár a régi réteg. Lehet azt is érezni, hogy a kortárs közösség az kevésbé lelkes, ugye mindenféle felmérések mutatnak az irányba, hogy a Fidesz választói közönsége az öregszik, és a fiatalok, minél fiatalabb egy választói csoport, annál kevésbé fideszes. Tehát van egy ilyen előregedés, kifáradás, ami egyébként nem azt jelenti, hogy a Fidesz a végét járja, közel sem, hanem te azt jelenti, hogy a csúcsponton túl van, de hát a csúcspontot, ha azt mondjuk, hogy épült 15-20 évig, akkor ez simán lehet egy 15-20 éves lepörgési időszak is.
Jaj, de biztató hangzik. De egyébként ez a nyomás, amit ez az utánpótlás probléma okoz, vagy hát ezek a sorozatos botrányok, ezek elindíthatnak egy folyamatot, tehát indulhat nyomozás mondjuk konkrétan ebben a hangfelvételek nyomán, tehetnek-e olyan érdemi lépéseket a Fideszben, ami ezeket a botrányokat valahogy követi, vagy az lesz, amit most látunk, hogy majd elbeszélgetünk Varga Judit és Magyar Péter magánéletéről, és egy egészen másikra tereljük, és nem lesznek érdemi lépések.
Nagyon izgalmas, hogy a hangfelvétel alapján indul-e érdemi nyomozás, lesznek-e tanúkihallgatások. Ez sok tekintetben egy fontos jele lesz annak, hogy hogyan áll a jogállamiság ugye Magyarországon, és az is kérdés, hogy lesznek-e még hasonló felvételek, lesznek-e bizonyítékszerű, vagy bizonyíték színvonalú további adatközlések, mert ettől is függ, hogy ez határozza majd meg a következő időszakot, vagy pedig a magánéleti drámák boncolgatása.
És te mire számítasz? Tehát, hogy van fogalmunk arról, hogy a jogállam leépítése az ebben a tekintetben hol tart? Végül is a volt miniszterasszony azt mondta, hogy hát az ügyészek nem húznak ki mindent, meg hogy a Polt Péter nem szól oda mindig mindenhol, hogy mit kell nyomozni, meg mit nem.
Sajnos, tette hozzá.
Nem tette hozzá, de lehet, hogy gondolta. Szóval, hogy te el tudod azt képzelni, hogy lesz olyan típusú választói elvárás is akár, hogy azért tényleg, ha már kimondta, akkor kérdezzék meg egy bíró előtt, hogy ez mi volt, vagy egy ügyész előtt?
Azt nem gondolom, hogy ez választói elvárás alapján dől el. Ez az igazságszolgáltatás területén dolgozók személyes integritásán, a belső elvárásrendszeren, az egész intézmény belső gravitációján múlik, és hát nagyon érdekes nézni a különböző szakértőket, akik nyilatkoznak különböző lapoknak. Lehetett olvasni, a Jogi Egyetem egyik tanára azt mondja, hogy ez semmi, ebből nem lehet felépíteni semmit. Van, aki azt mondja, hogy ez annyira súlyos, hogy azonnal lépéseket kell tenni, szintén joggal foglalkozó szaktekintélyek. Ez egy nagyon izgalmas kérdés, hogy mit fog reagálni az ügyészség. Az egyébként pont a kiszivárogtatott felvételem valóban elhangzik, hogy ezek az intézményrendszeri dinamikák, ezek még léteznek a magyar igazságszolgáltatáson belül, legalábbis az ügyészségen belül. Akkor is, hogyha nyilvánvalóan láthatunk egy csomó egészen abszurd módon elkent és lekevert ügyet, valamilyen szinten ez az egész működik még azért, nem fekete-fehér sor sem a helyzet. Meglátjuk, ez szerintem izgalmas vizsgálja lesz a magyar jogállamiságnak, hogy mi történik.
Akkor most a végére jósoljál egy kicsit nekünk, hogy beszéltél erről, hogy még 10-15 év van mondjuk így a zenittől lefelé, hogy ezt hogyan képzeljük el, ahogy így lefele tart a Fidesz, hogy egyre több ilyen rossz döntés lesz az utánpótlás problémákból adódóan, nem lesz olyan karakán vezetés, még a mostanihoz képest sem, vagy milyen problémákra kell számítani, ahogy erjed lassan a rendszer?
Egyrészt, és most teljesen teoretikus leszek, és egyetem, tehát jóslásnak semmiképpen nem nevezném, amiben most belefogok, ez inkább gondolatkísérlet. Egy fáradó vagy öregedő, ám a egész ország mindenféle intézményrendszerét mindenképp kézben tartani akaró rendszerben az a legfőbb veszély, hogy azok a küzdelmek, amik normális esetben egy politikai küzdelemben, tehát egy váltógazdaságban játszódnak le, vagyis mindig többen akarnak a hatalom közelében lenni, mint amennyi hely van ott, az belül játszódnak le. Tulajdonképpen a Magyar Péter jelenség is egy ilyen jelenség, valaki belülről elégedetlen lett a sorsával. És ez a legnagyobb kihívás, amikor annyi belső feszültséget kell letompítani, megoldani, hogy abból minél kevesebben érezzék azt, hogy ki kell vinni a problémát. És kivinni a problémát nem csak azt jelenti, hogy alapítok egy ellenzéki pártot, hanem azt is, hogy elkezdek a sajtónak szivárogtatni a másikra, a belső ellenfelemről. Nem a Fideszt akarom megdönteni, de azt a Fideszest ki akarom csinálni ott, aki nekem keresztbe tett, vagy aki nekem belső riválisom. És tulajdonképpen egy ilyen erjedés vezetett a MSZP széteséséhez is 2010 előtt.
Igen. Tehát hát ők lelkesebben beszéltek egymásról, mint a fideszesek szoktak.
Igen, igen, tehát volt egy hummalt hagyó háború, aminek az lett a vége, hogy mindenkit elvezettek bilincsben. Tehát egy ilyen típusú probléma szerintem egy nagy kockázat mindig a külföld egy ennyire nyitott gazdasági ország számára, ami ennyire függ attól a szövetségi rendszertől, amiben benne van, tehát hogy mekkora nyomás érkezik akár az Egyesült Államok, akár az Európai Uniós intézmények részéről a kormány felé. Ez milyen további belső vitákhoz vezethet, tehát amikor nem jön az a friss pénz, amire számított a hatalom közelében lévő kör. Nagyon sok mindentől függ az, hogy hogyan erjed vagy fárad el egy rendszer, és az is egy nagy kérdés, hogy ha tényleg megtörténik ez az erjedés és fáradás, és nincs valami új ötlet, amiből vissza lehet térni, azért ilyet is látunk, 2014 vége fele már látszódott egy nagyon erős megroppanása a Fidesz struktúrának, és aztán 2015-ben behozták a migráns kártyát, és mindent felülírtak, és visszajöttek, és még erősebben jöttek vissza, mint amilyen helyzetben előtte voltak. Tehát még ez se lehet kizárni, nem kell elkezdeni temetni az egész Fidesz rendszert. De hogyha jönne is egy ilyen erjedés, akkor nagy kérdés, hogy erre hogyan reagál, nem erőteljesebb szigorral és represszióval reagál-e. Mert az is egy tipikus kimenetele az ilyen helyzeteknek, hogy akkor még keményebben fogni mindent, és akár még több rendőri, stb. Ilyen eszközöket bevetni. Ilyet is lehet látni, meg hát olyat is lehet látni, hogy a kommunizmus erjedt a 80-as évek végén, ami meg pont egyre lazított, és egyre inkább hagyta a más típusú mozgalmak létrejöttet.
Magyari Péterre válaszolnán újságírója, köszönjük szépen, hogy eljött-e hozzánk.
Köszönöm szépen.
És ezzel a műsor véget ért, elkészítésében segítségünkre volt Zsidai Péter, Lantai Miklós és Balogh Kármen. Elköszönnek a műsorvezetők.
Heskovics Eszter.
És Sámec János, minden jót kívánunk.
Reggeli gyors, nem maradjon le semmiről.